Megváltoztak a távmunkára vonatkozó szabályok. A módosított kormányrendelet előírja, hogy megállapodás nélkül a munkavállaló az irodában vagy telephelyen az adott évben legfeljebb a munkanapok egy harmad részében végezhet munkát. A többi napon a távmunkavégzés helyén köteles dolgozni. Változás az is, hogy nem csak a számítástechnikai eszközzel otthonról dolgozókat lehet távmunkásnak tekinteni, hanem azokat is, akik például a telephelyen kívül alkatrészt szerelnek össze, vagy az otthonukban ruhát varnak. A rugalmasan foglalkoztatási feltételek alkalmazását célzó szabályozás másik újdonsága, hogy mostantól a kizárólagos otthoni munkavégzés, illetve a hibrid munkavégzés is távmunkavégzésnek minősül. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Szűcs Lászlót, a Rétivás Szegély és Társai Ügyvédiroda PVC Légül szakértő ügyvédjét.
A távmunkavégzésnek az ilyetén módon történő szabályozása az már nagyon régóta esedékes volt, és tulajdonképpen az egész pandémia az otthoni munkavégzés elrendelésétől kezdődően azt a szükséget hozta, hogy ezt a témakört, ezt valahol szabályozzuk. Ugye az otthoni munkavégzés az elég sokáig egy ilyen mostoha gyerek volt, mert nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy itt vajon egyfajta távmunkavégzésről van szó, vagy pedig a munkáltató székhelyétől eltérő helyen történő munkavégzésről, ami ugye egy önálló kategória a munkatörvénykönyvén belül. És azért tavaly ősszel, vagy tavaly szeptember környékén akkor már nagyon esedékes volt, hogy az otthoni munkavégzés szabályozásával kapcsolatosan legyen valamilyen jogszabály. Ennek következtében aztán tavaly novemberben megszületett a 487/2020-as kormányrendelet, ami tulajdonképpen ezt az otthoni munkavégzést először olyan értelemben szabályozta, hogy tulajdonképpen eldöntötte, hogy az otthoni munkavégzés az egyfajta távmunkavégzés. Na most ez a távmunkavégzés szabályozás, ez eléggé sok lehetőséget biztosított a feleknek arra, hogy egyrészt eltérjenek a munkatörvénykönyvének az általános szabályaitól, másrészt az is látható volt, hogy ha otthoni munkavégzésről beszélünk, akkor ez nem csupán a munkatörvénykönyvét, hanem a munkavédelmi törvényt, vagy például a juttatásokra vonatkozó költségelszámolási szabályokat is érinti. Így ez a kormányrendelet már lényegében ezt a távmunkaszabályozást, ezt az otthoni munkavégzést ezekre a jogszabályokra is kiterjesztette. A mostani jogszabályváltozás, amit ön is említett, az alapvetően abból a célból született, hogy ez a távmunkavégzés ez még szélesebb körben alkalmazható legyen. Tehát nem csupán a klasszikus távmunkavégzés típusok sorolhatóak ide, hanem olyan munkavégzések is, amikor már nem információtechnológiai eszközzel végzi a munkavállaló a munkáját. És a mostani jogszabály az amellett, hogy meghatározott alapszabályokat meghatároz, lényegében lehetőséget biztosít arra a feleknek, hogy ettől egy megállapodásban eltérjenek, és az adott otthoni munkavégzés specialitásának megfelelő rendelkezéseket határozzanak meg.
A home office és a távmunkavégzés közé egyenlőségjelet rakhatunk?
Nem egészen, mert a home office az alapvetően az otthon történő munkavégzés, ami egy információtechnológiai eszközzel történik. Hogyha ezt összehasonlítjuk a távmunkavégzésnek a fogalmával, akkor ez a távmunkavégzés azért ennél valamivel szélesebb körű munkavégzés típusokat fogalmaz meg. Egyébként az új jogszabály azt is egyértelművé tette, hogy a kvázi hibrid munkavégzés is távmunkavégzésnek minősíthető. Tehát, hogyha a munkavállaló részben otthon, részben pedig a munkáltató székhelyén, jellemzően az irodájában végzi az egyes munkafeladatait. De például távmunkavégzésnek minősül az is, ha valaki nem információtechnológiai eszközzel végzi a munkáját egy teljesen elkülönült helyen, mondjuk a hétvégi házában. Ez azonban már elég messze esik például a home office-nak a tradicionális értelmezésétől.
Tehát például, hogyha a munkahelyén kívül mondjuk összeszerel egy technikai eszközt a munkavállalókkal, az is távmunkavégzés.
Ugye azért itt látni kell azt, hogy önmagában, hogyha egy ilyen típusú foglalkoztatásra kerül sor, akkor az még lehet akár más is, tehát lehet az még például egy bedolgozói jogviszony is, és ezért van az, hogy a korábbi jogszabály is, tehát a távmunkára vonatkozó korábbi szabályozás, és ez a jelenlegi kormányrendelet szintű szabályozás is egyértelműen rendelkezik arról, hogy amennyiben a felek ezt valóban távmunkának kívánják minősíteni, akkor erről a feleknek írásban meg kell állapodni.
Minden esetben szükségeltetik egy írásbeli megállapodás is, vagy az is jó, hogy a szóban állapodik meg a munkáltató és a munkavállaló?
A jogszabály kifejezetten nevesíti itt az írásbeli megállapodást, tehát az írásbeli forma az szükséges, de hát ugye távmunkáról beszélünk, tehát itt is nem azt, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most a HR-es kollega kinyomtat egy munkaszerződés módosítást, amit mind a két fél aláír, hiszen ez mondjuk így is lehetséges, és eddig nagyon sokszor így is történt. Ugye az új digitális világban már arra is lehetőség van, hogy például a távmunkavégzésben úgy állapodjanak meg a felek, hogy erről akár egy e-mail váltás történik, vagy pedig egy adott felületen a munkavállaló nyilatkozik úgy, hogy egyébként a távmunkavégzésre vonatkozó munkáltatói ajánlatot elfogadja, és ennek megfelelően a munkáját most már a felek által egyeztetett tartalommal fogja végezni.
És egy ilyen e-mailes megállapodás is később mondjuk bizonyító erővel bírhat?
Igen, amennyiben az valószínűsíthetően az adott féltől származik, tehát például a munkavállalótól, ennek megfelelően például a munkavállaló céges címéről történik az adott e-mailnek a megküldése, akkor ez egy bármilyen eljárásban, akár bíróság előtt, akár például a NAV előtt egyértelmű bizonyítékként szolgálhat a távmunkavégzésről történő megállapodásra.
Meg kell állapodni a munkavégzés idejéről is?
Ugye a munkaidő beosztással kapcsolatosan az az alapszabály, hogy a távmunkavégzés esetében a munkáltató az csak a feladatot fogja, munkafeladatot fogja meghatározni, és azt, hogy a munkavállaló azt milyen munkaidő beosztásban végzi el, illetve hogy mikor pontosan a napi munkaidején belül, ezt már a munkavállaló fogja meghatározni. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy ettől a szabálytól eltérjenek a felek, és például egy kötött munkarend alkalmazásában állapodjanak meg. Ez lényegében azt jelenti, hogy amennyiben ez a kötött munkarend szerepel a felek megállapodásában, akkor ez meghatározza a munkaidő kezdő és befejező időpontját, a munkaközi szünetnek a mértékét, és hát természetesen amikor munkaidő van, akkor ebben az esetben a munkavállalónak rendelkezésre kell állnia, illetve el kell látnia azokat a munkafeladatokat, amelyek egyébként a munkaköri leírásában meghatározásra kerültek.
Miben hozott még mást, újat a módosított szabályozás?
Ugye ez a módosított szabályozás, ez, hogyha csak a munkajogi szabályokat nézzük, akkor egyrészt tartalmaz egy olyan szabályt, ami eddig még nem volt így jogszabályilag rögzítve, miszerint, hogyha a felek eltérően nem állapodnak meg, akkor az a vélelem, hogy a munkavállaló munkaidejének egyharmadát végzi a munkáltató székhelyén vagy telephelyén, és a munkaidő kétharmadát pedig távmunkavégzés keretében, vagy például az ön által is említett home office keretében végzi. Abban az esetben, hogyha felek ettől elkívánnak térni, ettől a jogszabályi rendelkezéstől, akkor ezt ismét munkaszerződésbe kell rögzíteni, és azért hozzáteszem, hogy amennyire látjuk mi a céges gyakorlatokat, azért a cégek próbálják a munkavállalókat visszavinni az irodákba, és ez alapvetően azért ahhoz fog vezetni, hogy ha nem is 2021-ben, de 2022-ben már fognak olyan megállapodások születni, amelyek arról rendelkeznek, hogy mondjuk legalább 3 napot, vagy akár 4 napot dolgozzon a munkavállaló a munkáltató székhelyén, vagy pedig a telephelyén. Tehát valószínűleg ilyen megállapodások létrejönnek.
Tehát a jövőben arra kell számítani, hogyha valaki munkaszerződést köt, akkor abban majd kitér a szerződést biztosító munkáltató a távmunkavégzés lehetőségeire is? Vagy ez kötelezettség, vagy lehetőség egyébként?
Hát amennyiben a jogszabálytól eltérően kívánják a felek szabályozni a távmunkavégzés feltételeit, tehát például amennyiben kötött munkarendet szeretnének, vagy amennyiben azt szeretnék, hogy például a munkának a jelentősebb részét az irodaházban végezze a munkavállaló, akkor igen, ilyen esetekben írásbeli megállapodás fog a felek között létrejönni ezekkel a feltételekkel kapcsolatosan.
A munkáltató hogyan ellenőrizheti most a munkavégzést, ami egy távmunkában történik?
Ugye itt alapvetően szintén a novumok közé tartozik, hogy információ technológiai eszközzel is lehetőség lesz a jövőben a munkavállaló munkavégzésének az ellenőrzésére. Ez ennyire konkrétan eddig nem szerepelt a jogszabályban. Ugye itt az ellenőrzési joggal kapcsolatosan az általános szabályok voltak irányadóak, és azért hozzáteszem, hogy ezek kiegészültek azzal, hogy a munkavégzés azért otthon történik, történik, tehát a munkavállaló privát szféráját azt egy munkáltató ellenőrzésnél mindig figyelembe kellett venni. Na most a jelentős változás az az, hogyha a jövőben a munkáltató azt mondja, hogy ő nem akarja mondjuk próba jelleggel felhívni a munkavállalót, hogy éppen felveszi a telefont, vagy nem akar neki egy olyan e-mailt írni, hogy mondjuk 10 percen belül válaszoljál erre vagy arra az e-mailre, tehát ilyen jellegű ellenőrzést nem szeretne, akkor van egy olyan lehetősége, hogy például egyfajta megfigyelő programmal lássa el a számítógépet, és akkor pontosan ellenőrzi azt, hogy a munkavállaló az otthoni munkavégzés tartama alatt mivel foglalkozik, milyen fájlokat hoz létre, egyáltalán azzal a szerződéssel, vagy például azzal a dokumentummal foglalkozik-e, ami egyébként az ő munkaköri kötelezettsége lenne.
De ezt a munkavállalónak tudnia kell, hogy egy ilyen program mondjuk fut a számítógépén.
Ugye ezt a jogszabály alapvetően a munkajogi szabályok között szabályozza, viszont ennek a kérdésnek van azért egy nagyon erős adatkezelési lába is. Ugye abban az esetben, hogyha a munkavállaló tevékenységét monitorozza ilyetén módon a munkáltató, akkor ez személyes adatok kezelésének minősül, és rögtön belépnek a GDPR-nak a szabályai, amelyek ugye nagyon szigorú tájékoztatási kötelezettséget írnak elő minden személyes adatkezelés vonatkozásában. Na most a munkáltatónak, hogyha ilyen tervei vannak, hogy ezt a fajta monitorozást alkalmazza, akkor ezt az előzetes tájékoztatást a munkavállaló számára mindenképpen biztosítania kell. Másrésztről pedig ugye ennek nagyon részletesnek kell lennie, és például meg kell határozni az egész adatkezelésnek a jogalapját is, és jelen esetben a jogalap az gyakorlatilag a munkáltatónak a jogos érdeke arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló otthon végzett tevékenységét ilyen módon ellenőrizze. És ugye a GDPR szabályaiból az is következik, hogyha ilyen jogos érdeken alapul az adatkezelés, akkor ehhez egy érdekmérlegelési tesztet kell elvégezni, ami tulajdonképpen alátámasztja ennek az adatkezelésnek a jogszerűségét.
Hogy lehet azt eldönteni, hogy én munkavégzés céljából keresek rá valamire mondjuk egy közösségi oldalon, vagy pedig a privát szférámhoz tartozó, vagy a szabadidő, vagy a kertelésnek hódolok éppen, és azért tartok egy kis szünetet, és mondjuk ellenőrzöm, hogy mi történt a közösségi profilomon.
Ugye itt alapvetően két dologból kell kiindulni. Az egyik az a munkavállalónak a munkafeladatai. Tehát abban az esetben, hogyha a munkavállaló rendelkezik egy jól leírt, jól megfogalmazott munkaköri leírással, akkor azért egyértelmű, hogy melyek azok az oldalak és melyek azok a folyamatok, amelyek azoknak a munkafeladatoknak az ellátásához hozzárendelhetőek. A másik az az, hogy abban az esetben, hogyha ilyen otthoni munkavégzésekről beszélünk, akkor ugye ezeknél a munkavégzéseknél az esetek nagy részében azért a munkáltató vagy a munkavállaló az a munkáltató eszközeit használja. Tehát amikor a munkáltató átad egy laptopot vagy egy mobiltelefont a munkavállaló számára, akkor ezzel együtt gyakorlatilag egy szabályrendszert is átad, ami alapvetően arról szól, hogy az adott munkaeszköz, mobiltelefon vagy pedig laptop magáncélra használható-e vagy sem. Amennyiben magáncélra nem használható ez az adott munkaeszköz, úgy természetesen minden olyan használat, ami ebbe a szabályzatba ütközik, az olyan magatartásnak minősül, ami nem jogszerű, és ennek megfelelő szankciókat is alkalmazhat a munkáltató.
Például milyen szankciókat alkalmazhat?
Hát például nyilvánvalóan súlyosabb jogsértések esetében a munkaviszony megszüntetéséhez vezethet egy ilyen magatartás, de nagyon sok munkáltatónál vannak fegyelmi szabályzatok, és ezek a fegyelmi szabályzatok részletesen meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyeket egy ilyen típusú jogsértés esetén a munkáltató alkalmazhat, kezdve itt a figyelmeztetéstől írásbeli, szóbeli figyelmeztetés, egészen odáig, hogy a munkavállaló bérével kapcsolatosan bércsökkentést alkalmaz, vagy pedig például egy adott prémium megfizetését veszíti el a munkavállaló, amennyiben ilyen jogsértést követel.
Ha jól tudom, azért talán általánosabb mondhatjuk azt, hogy óránként ajánlatos legalább 10 perc szünetet tartania annak a munkavállalónak, aki mondjuk számítógép előtt dolgozik. Tehát, hogy abban a 10 percben mit csinál a munkavállaló számítógépén, az nem tartozik inkább a privát szférához, mint sem a munkaköri feladatellátáshoz?
Ugye itt a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatosan merül fel ez a kérdéskör, és hogyha megnézzük ezt a szabályozást, ez nem azt tartalmazza, hogy óránként 10 perc munkaközi szünetet kell a munkavállaló számára biztosítani, hanem alapvetően azt, hogy óránként legalább 10 percben más munkafeladatot kell a munkavállalónak ellátni, tehát magyarul nem a képernyő előtt ül. Na most ez nyilvánvalóan a joggyakorlatban is nagyon, mondjuk úgy, hogy kérdéses, hogy egy ilyen feladatot, vagy egy ilyen szabályt hogyan lehet valójában betartani, azonban itt nyilvánvalóan a munkáltató, vagy például a home office-ok esetében itt nagyon sokszor arról van szó, hogy a munkavállaló mondjuk a laptopon dolgozik, és végez egy adott munkafeladatot, viszont óránként, vagy még rövidebb időnként, akár a mobiltelefonján valakit felhív, akár részt vesz valamilyen telefonos konferencián, és akkor már rögtön nem a képernyő előtt ül, hanem telefonál.
A telefon használatot is ellenőrizheti a munkáltató?
Gyakorlatilag igen. Tehát itt ugye a jogszabály az nem tesz különbséget a között, hogy milyen típusú számítástechnikai eszköz útján történik az otthoni munkavégzés. Akár telefon, akár laptop útján végezheti a munkavállaló az egyes munkafeladatait. Ez a fajta ellenőrzési jog, ez mindkét munkaeszközre kiterjed.
De az, hogy milyen adatokhoz férhet hozzá a munkáltató, az azért valamennyire gondolom behatárolt. Tehát nem nézheti meg mondjuk a nem tudom, SMS-eimet, azokat a telefonhívásokat, mondjuk nem hallgathat bele mondjuk telefonhívásokba, amelyet mondjuk a hozzátartozóival folytat egy munkavállaló.
Ugye itt is bejön egy nagyon fontos munkajogi alapelv, ez a rendeltetésszerű joggyakorlás. Tehát az ellenőrzési jog gyakorlása során a munkáltató alapvetően a munkavégzést ellenőrizheti. És amennyiben nem munkavégzésről van szó, akkor gyakorlatilag nem terjed ki az ellenőrzési joga a magáncélú használat egyes részleteire. És tulajdonképpen ez az a kérdéskör, amit az előbb is említettem, hogy amennyiben ilyen típusú adatkezelésre kerül sor, akkor nagyon jól körül kell járni, hogy mit kezd a munkáltató ezekkel az adatokkal, egyáltalán kinek van hozzáférése a munkáltatói oldalon ezekhez a nagyon személyes adatokhoz, és ezeket a munkáltató hogyan dolgozhatja fel, meddig tárolhatja és milyen módon. Tehát tulajdonképpen amikor arról beszélünk, hogy az adatkezelés vonalán ezt nagyon jól át kell gondolni, ezt a fajta ellenőrzési jogot, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy milyen garanciákat kell a munkáltatónak ahhoz biztosítania és megvalósítania, hogy a munkavállalói privát szféra annak ellenére biztosítva legyen, hogy a munkavállaló otthoni munkavégzését a munkáltató a jogszabályi feltételek figyelembevételével ellenőrzi.
Lehet arra számítani, hogy mondjuk ezután megszaporodnak az olyasfajta perek, amelyek mondjuk ezt a kérdéskört érinthetik?
Hát azt, hogy a perek száma mennyire fog nőni, azért azt látni kell, hogy a munkaügyi pereknek a száma az így is drasztikusan csökkent az elmúlt években. Tehát én jelentős perszám növekedést kifejezetten ebből a jogalapból eredően nem nagyon várok. Azt viszont szinte borítékolni lehet, hogy azért egy ilyen típusú ellenőrzés bevezetésén azért nagyon sok cég fog elgondolkodni az elkövetkező időszakban. És mondom, nyilvánvalóan itt nagyon fontos az, hogy ezek a cégek ezt az ellenőrzést ezt úgy végezzék el, hogy egyébként az adatkezelésre vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartsák.
Ha pandémia van, vagy éppen nincs, akkor is lehetőség lesz majd a távmunkavégzésre, mert a járvány előtt nem igazán alkalmazták ezt a gyakorlatot a cégek, vagy csak nagyon kevés cég alkalmazta.
Ugye a távmunkavégzés az már elég régóta benne van a munkatörvénykönyvébe, és azért voltak olyan munkakörök, tehát például egy biztosítási ügynök munkaköre, ahol elég gyakran alkalmazták a távmunkavégzéses konstrukciót. Tehát mondjuk azt, hogy egyes munkakörök esetében azért volt ilyen típusú alkalmazás. Nagyon sokáig idegenkedtek a cégek a távmunkavégzéstől, illetve hát az otthoni munkavégzéstől is, viszont pont a pandémia hozta ugye azt a szükségszerűséget, hogy ezt a fajta munkavégzés széles körben elterjesszék, és tulajdonképpen, ha tapasztalatokat nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a fajta otthoni munkavégzés, ez nagyon sok cégnél jól vizsgázott, tehát tulajdonképpen a munkavállalók érdekelve érezték magukat abban, hogy otthon is ugyanolyan jól dolgozzanak, mint egyébként a munkavégzésnek a helyén. A jövőre tekintve azért azt látjuk, hogy a cégek megpróbálnak egyfajta hibrid rendszert kialakítani, azaz részben otthon, részben pedig a munkavégzés normál helyén, tehát a munkáltató székhelyén vagy telephelyén történő munkavégzéssel. Nagyon sok cég tervez azzal, hogy 2-3 napot hetente benn kell dolgozni az irodában. Egyébként a távmunkavégzésnek a helyén történne a munkavégzés. Ugye ennek megfelelően már nagyon sok cégnél át is alakították az irodaházakat egy más típusú foglalkoztatásra, radikálisan csökkentve hozzáteszem a bérelt területeknek a mértékét. És hát, hogy őszintén szólva, jogászként mi is azzal számolunk, hogy ez a szabályozás, ami most a veszélyhelyzet időtartamára született, ez valószínűleg a munkatörvénykönyvében tovább fog élni, a veszélyhelyzet megszűnését követően is.
Szűcs Lászlót, a Rétivárszegi és Társai Ügyvédiroda PVC Légül szakértő ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több építőanyag forgalmazó cégnél tartott helyszíni kutatást a gazdasági versenyhivatal. Gyorsított eljárásban keresnek választ a nagy árnövekedésre. Rezsek Győző kérdezte Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét.
A gazdasági versenyhivatalhoz több olyan piaci jelzés érkezett, mely szerint az építkezők egyre nehezebben jutnak hozzá a kerámia falazó elemekhez, különösen a tégla, áthidaló és válaszfal termékek beszerzése okoz nehézséget. Az árak drasztikusan megemelkedtek, nincs elegendő mennyiségű termék, problémát jelent, hogy sok esetben csak egy gyártó termékei érhetők el a piacon. A versenyhivatal egy rajtaütés sorozatba kezdett, melynek során országszerte forgalmazói adatokat gyűjtött. Az elmúlt napokban a hivatal szakemberei Győr-Moson, Sopron, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megyében, valamint a fővárosban szálltak ki kis- és nagykereskedelmi vállalkozásokhoz, azért, hogy információkat gyűjtsenek az építőipari krízishelyzetet okozó esetleges biztásságokról.
Azt lehet tudni, hogy pontosan hány helyszínen sikerült átnézni az adatokat, illetve akár a raktárkészletet?
Erről a vizsgálat jelen szakaszában nem tudok információt adni.
Mikorra fejeződik be ez a vizsgálat?
A vizsgálat eredményeit a hatóság egy jelentésben összegzi majd, melyre egy hónap áll rendelkezésére, ez indokolt esetben két alkalommal, maximum egy hónappal meghosszabbítható.
A helyszíni kutatás lezajlott, és a gyorsított eljárás, tehát akkor ez azt jelenti, hogy augusztus végére, szeptember elejére lehet ennek eredménye.
Várhatóan igen.
Egy ilyen GVH vizsgálatot hogy kell elképzelni, hogy ugyanabban az időben a GVH emberei kimennek, és ugyanakkor mennek be és ellenőriznek, hogy esetleg ne tudják értesíteni egymást, mondjuk Budapestről ne tudjanak Győrbe telefonálni, hogy hoppá, itt van egy GVH vizsgálat?
Igen, itt rendszerint egy időpontban történnek ezek a vizsgálatok, ugye több helyszínen, pontosan abból azokból kifőleg, amit ön is említett, a versenyhivatal bizonyítékokat keres, esetleges jogsértésekre, bármely dokumentumot, informatikai eszközt, legyen az mobiltelefon, számítógép, szerver, pendrive, akár egy chat alkalmazást is megnézhet, lemásolhat. Akkor is, hogyha a bizonyíték egy másik versenyjogi jogsértéshez kapcsolódhat, ilyenkor a versenyhivatal utólag kér bírói engedélyt. A helyszíni kutatást a vizsgált cégek székhelyén, telephelyén, de akár a korábbi és jelenlegi vezetőinek a magánlakásán is lefolytathatja a versenyhivatal.
Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Felfelé ívelő trendet mutatnak a magyarországi összesített szabadalmi adatok 2021 első fél évében, mondta az Inforádiónak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke. Pomázi Gyulával Kalabos Mihály beszélt.
A beadott szabadalmak száma, a beadott védjegy oltalmak száma és a különböző iparjogvédelmi oltalmakhoz kapcsolódó kérelmek száma az gyakorlatilag majdnem mindegyik területen növekedést mutatott. Van, ami 30%-ot, lásd például a védjegy oltalmak, de 10% körüli kicsivel alatta növekedett a szabadalmi bejelentéseknek is a száma, és azt látjuk és azt érzékeljük, hogy az a fajta kreativitás, az a fajta innovativitás, ami amúgy jellemző a hazai gazdaság szereplőire, vagy akár csak a magyar feltalálókra, az most egy új lendületet kapott. Nyilván lehet emögött olyan típusú ok is, ami összefüggésben van a gazdaság válsághelyzetével, azokkal az ágazatokkal, amelyek válsággal küzdettek, hogy abból hogyan lehet kijönni, illetve azokkal az ágazatokkal, amelyek meg elkezdtek nagy-nagy dinamikával növekedni, hogy ott milyen jellegű innovációk, kreatív gondolatok, ötletek hoznak új üzleti értéket.
Honnan érkeznek egyébként általában ezek az ötletek? Egyetemekről, vagy kis- és középvállalkozások?
Mind a két helyről, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik nagyon fontos megerősödő tétel az iparjogvédelem tekintetében az az egyetemek kutatóhelyek, kutatóműhelyek, kutatóhálózatoknak a köre. Mi korábban, 2018-19-ben az összegyetemi szféra produkált nagyjából egy évben 10-es nagyságrendű szabadalmi mennyiséget. Most azért egyetemenként van 100-150 olyan szabadalom érett kutatás, fejlesztés, innovációs eredmény, amely elég komoly piaci sikerrel is kecsegtet. És amikor azt mondjuk, hogy modellváltó intézmények, akkor az egyik nagyon fontos üzenet az az, hogy hogyan tudják a szellemi tulajdon jogaikat használni, és hogyan lehet ebből szellemi tulajdonhoz kötődő vagyonelemeket létrehozni egy egyetemnél. Itt van jelentőség annak, hogy elkezdtek növekedni azok a számok, elkezdtek növekedni azok a mutatók, amelyek jelzik ezt a fajta aktivitást.
A másik csoportnál mi a jellemző?
Hazai közép kisvállalkozásoknál azért vannak problémák. Itt van egy olyan típusú fejlődés dinamika, amely nem túl nagy, ellenben jól megfogható mára már. A hazai középkisvállalkozásoknak a 3%-a rendelkezik valamilyen oltalommal, az európai átlag 9%. El kell tudnunk hitetni és fogadtatni a hazai vállalkozásokkal, hogy az általuk kitalált, létrehozott innováció, fejlesztés eredménye bizony, hogyha oltalom alá helyeződik, annak üzleti értéke van.
Hogyan változnak egyébként a szabadalmi fenntartási díjak?
Magának a szabadalom szerzésnek és az oltalmak megszerzésének a lehetőségét egy iparjogvédelmi pályázattal segítjük. Ez egy 100%-os támogatás, tehát ma Magyarországon, Európában egyedülálló módon van egy olyan támogatási keret, ami lehetővé teszi, hogyha valaki szabadalmat szeretne szerezni, vagy védjegyoltalmat, vagy formatervezési, tehát ezt megszerezheti kvázi ingyen. A másik része, amit kérdez, az a szabadalmak fenntartási díja, ebben pedig elkezdtünk egy olyan jellegű logikát követni, hogy az első 3 évben elengednénk a szabadalmak fenntartásának díját. A később időszakban meg azt feltételezzük, hogy addigra már egy-egy szabadalom piaci szempontból is hasznosul, és akkor már megtérül, innentől kezdve a fenntartási díjakat már ki tudja fizetni az adott vállalkozás, vagy az éppen adott aktuális szabadalmas. És van egy harmadik elem, ami a jog érvényesítésnek a témaköre, azaz hogyan lehet megteremteni azt a fajta környezetet, amiben ténylegesen alkalmazható az a monopoljog, amit mondjuk egy szabadalmi jogszerzés ilyen értelemben biztosít a szabadalmas számára. Azaz, hogy ő 20 évig ténylegesen ő a jogtulajdonos, és bárki bármit csinál, az csak az ő engedélyével, vagy az ő üzleti együttműködésével valósítható meg. Ez a jog érvényesítés, ez lesz igazából egy nagyon komoly kihívás a következő 3-5 évben, erre szeretnénk még fókuszálni. A szabadalmi ügyvívőkkel, szakértőkkel, szakpolitikai felügyelettel, kimondottan annak érdekében, hogy itt a hazai vállalkozások versenyképessége ezen a téren javuljon.
Pomázi Gyulát, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az utasbiztosítási piacon várhatóan javul a helyzet az idén. Míg korábban a turisták csupán 50-60%-a kötött utasbiztosítást, most nyáron nő az arány. Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője azt mondta, az utasbiztosítási piac 40%-át adó harmadik negyedév bevételeit is az befolyásolja majd, hogy a járványhelyzet miként alakul. Szabó Gergő interjúja.
Természetesen az utasbiztosítási piac szorosan kötődik a magyarok utazási kedvéhez, és csak bízni lehet abban, hogy az idei szezon sokkal jobban végződik a biztosító társaságok számára, mint a tavalyi, amikor az megelőző évhez képest egy olyan 60%-os visszaesést lehetett elkönyvelni a díjbevételek tekintetében. Most arra lehet számítani, illetve abból lehet kiindulni, hogy aki külföldre utazik, talán szokottnál is óvatosabb és jobban figyel a biztonságára, és éppen ezért hajlamosabb utasbiztosítást kötni, mint a korábbi években, amikor a tapasztalat azt mutatta, hogy a külföldre utazóknak nagyjából 50-60% kötött csak utasbiztosítást.
A koronavírus járvány miatt megfigyelhetők-e újdonságok, vagy akár a cégek, a biztosítótársaságok készülnek-e olyan termékekkel, amelyeket most speciálisan az elmúlt időszak hatására fejlesztettek ki, és hát fontos lehet és biztonságot nyújthat az utazóknak?
Az elmúlt évben jellemzően a cégek úgy módosítottak, illetve hát úgy bővítették szerződéseik tartalmát, hogy az a szerződő felek, tehát a biztosítottak számára volt kedvező. És ennek keretében például a koronavírus jellemzően sehol nem számít már kizáró oknak, tehát mindenhol térítenek a biztosítók ilyen esetben is. A leginkább kritikus vagy kérdéses lehet az a karanténnak a megítélése, illetve a karanténnak a fedezetbe vonása, hiszen biztosítónként eltérő lehet, hogyha nincs megbetegedés, csak a hatóság elrendel egy külföldi karantént, akkor azért térít-e a szerződés, vagy nem. Éppen ezért kiutazás előtt érdemes megnézni, illetve utána járni annak, hogy mire szeretnénk fedezetet biztosítani magunknak, és adott esetben, hogyha karanténba kerülünk, akkor az ottani karanténnak a költségei, illetve a költségeinek egy meghatározott limitig terjedő részét állja a biztosító.
És ezzel kapcsolatban egyébként mennyire tudnak rugalmasak lenni a társaságok a tekintetben, hogy azért, ha nem is hétről hétre, de így változnak szabályok, például Olaszországban is augusztustól csak európai COVID passzal lehet bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni, tehát olykor azért várhatók változások, mennyire tudják ezeket lekövetni a cégek?
Én nem gondolom azt, hogy ezekkel az utasbiztosítási szerződéseknek ilyen mélységekben foglalkozni kellene, hiszen az baleset betegség biztosítást, illetve podgyász biztosítást jelent maga az utasbiztosítás. Az, hogy milyen dokumentumokat kérnek a külföldi hatóságok a külföldre beutazóktól, mindenképpen a külföldre utazónak a felelősségi körébe tartozik. Tehát neki kell arról gondoskodni, hogy megfelelő szituációkban megfelelő dokumentumokkal rendelkezzen.
Lambert Gábort, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.